Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Vatikánban 1300 nélkülözővel vett részt közös ebéden a szegények világnapján Ferenc pápa. A katolikus egyházfő befogadó központok építését is bejelentette a világ 13 országában. A Szent Atya 2018-ban vezette be a szegények egyházi világnapját. Első ütemben 75 emberrel indul a BKK rendészet jövő januártól, közölte Vitézi Dávid, a Podmanicki mozgalom vezetője közösségi oldalán. Vitézi Dávid, aki a Fővárosi Közgyűlés Klímavédelmi Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságának elnöke, azt írta, hogy a szakbizottságnak hétfőn a BKK és a Fővárosi Rendészet vezetői beszámoltak az előkészületekről, számos kérdést kaptak. Elmondta, a folyamatot szorosan követjük. Átadták hétfőn a Komárom-Esztergom vármegyei Szent Borbála kórház új pavilonját. A 14 ezer négyzetméteres háromszintes épület a Modern Városok program keretében épült meg. Takács Péter, a belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára köszöntőjében kiemelte, hogy a most átadott épület egy átgondolt, összehangolt tervezési és fejlesztési folyamat eredménye. Az új épületben összesen 184 kórházi férőhely van. Minden betegszobát klímával és saját fürdőszobával szereltek fel. A kormány újra elindítja az otthonfelújítási támogatást, amely a családoknak jelent anyagi biztonságot és megerősödést, közölte a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs elmondta, hogy az otthonfelújítási támogatás az elmúlt években sikeres konstrukció volt. A támogatásra vonatkozó szabályokról társadalmi egyeztetést indítottak. Emlékeztetett, a lakhatás támogatására vonatkoznak a nemzeti konzultáció egyes kérdései is. Ilyen például a kollégiumi férőhelyek bővítéséről, valamint a szépkártya felhasználásáról szóló kérdések. Az oktatási jogok biztosaként határozottan támogatom az ELTE állásfoglalását a tudomány szabadságáról, közölte Őri Tamás Lajos a Magyar Távirati Irodával. A biztos úgy fogalmazott, egyetért azzal, hogy a tudományos műveket és tudományos teljesítményeket kizárólag azok minősége és ne a szerző személye alapján ítéljék meg. A fenti megállapítás egyszerre igaz a kormány politikai igazgatójára és a vitát kirobbantó tanszékvezetőre is. Világok választják el egymástól őket, mégis együtt alkotnak független szakmai közösséget az ELTE-n. Kiemelte, egyikük ízlése sem döntheti el, mit csináljon, mit kutasson, vagy mit gondoljon a világról a másik. Kína kész együttműködni egy egyenlőségen alapuló többpólusú világrend megteremtése érdekében, jelentette ki a kínai elnök a G20 csoport csúcs találkozója előtt. A világ 19 jelentős gazdaságát, az Európai Uniót és már az Afrikai Uniót is tömörítő szervezet kétnapos tanácskozása elkezdődött tegnap Rio de Janeiroban. Az éhínség és szegénység elleni globális kezdeményezést 81 ország biztosította támogatásáról a G20 országcsoport Rio de Janeiroi csúcs találkozóján. Pakisztánban az iszlám törvényeivel ellentétesnek minősítették a VPN használatát. Tavaly február óta pakisztániak milliói csak a virtuális magánhálózatokon keresztül férnek hozzá például az X-hez, mert a kormány blokkolta az oldalt a közelgő parlamenti választások előtt. Meghibásodott a Finnországot Németországgal összekötő tengerfenéken futó távközlési vezeték. A hiba okát már vizsgálják. A több mint 1170 kilométeres vezeték Helsinkit és Rostockot köti össze. Ez az egyetlen tengerfenéki adatkábel, amely Finnországot Közép-Európához kapcsolja. Az ukrán-magyar határszakaszon 4033-an léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 3262-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. Végül az időjárásról. Marad az általában erősen felhős borult idő, főként a déli-délnyugati tájakon, rossz látási viszonyokkal. A keleti területeken néhány órára kisüthet a nap, késő délutántól nyugat felől csökken a felhőzet. A keleti, délkeleti országrész, valamint az északnyugati tájak kivételével estig több helyen fordul elő zápor, eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 12 fok között várható. Híreinket hallották.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
A jogszegély következik. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Több kérés érkezett a műsorhoz. Egy hölgy a jogi szakértőnk címe iránt érdeklődött, de nem tudtunk visszajelezni, mert nem hagyta meg elérhetőségét. Ezt ezúton tesszük meg. Kérdéseiket, észrevételeiket várjuk minden nap a 255-33-76-os telefonszámon, illetve a szalai.kg@gmail.com címen. Hallgatóink ismét szeretnék hallani az ingatlan adásvételével kapcsolatos tanácsokat Szalai Kornél Gézától.
Legfontosabb kérdés az az, hogy amikor megkötik a felek a szerződést, akkor egy rövid bizonytalan időtartam, amikor a szerződést megkötötték, de még az ingatlan nyilvántartáshoz nem került be. Nem történt meg annak széljegyzése. Így azt javaslom, hogy ezen első időszakban minél kevesebb pénzmozgás történjen. Tehát én azt javaslom, hogy a szerződés megkötésekor lehetőség szerint csupán a foglaló összege kerüljön átadásra. Ezt követően megtörténik az ingatlan nyilvántartási kérelem, illetőleg a szerződés benyújtása a földhivatali szervhez, és itt jön az az esemény, amikor a szerződést érkeztetik. Ez annyit jelent, hogyha már a szerződést érkeztették, akkor a rangsor elve szerint, hogyha nincsen más kérelem a szerződés előtt, azt megelőzően az ingatlan nyilvántartásba érkeztetve, amit lehet látni a tulajdonlapból, hogyha azt lekérjük, akkor tudni lehet, hogyha az a szerződés teljesedésbe megy, akkor biztosan ő lesz az új tulajdonos. Amikor ez tehát megtörténik, akkor javaslom, hogy ezt követően legyen vételár előleg megfizetése, és a teljes szerződés teljesítésének a vége felé végeztével, amikor már birtokbaadás előtt állunk közvetlen, vagy meg is történik a birtokbaadás, azzal egyidejűleg történjen meg a hátralékos vételár megfizetése.
Amennyiben több részletben történik meg a vételár megfizetése, mekkora összeget célszerű az utolsó vételár részlet megfizetésére hagyni?
Azt javaslom, hogy egy 5-10%-ot mindenféleképpen érdemes fenntartani, ugyanis most már nagyon jó a technikai lehetőség. Meg tudjuk azt tenni, hogy amikor elmegyünk a birtokbaadásra, amikor azt ellenőrizzük, hogy az eladó szerződésszerűen kész-e átadni az ingatlan birtokát is, amikor megkapjuk a kulcsokat, leírjuk a mérőórásokat, stb., hogy ott tudjuk azt ellenőrizni, hogy teljesen ki van-e őrítve, ahogy a szerződésben kértük, avagy nem. Amit a szerződésben belefoglaltunk, annak megfelelően történt ez előkészítése a birtokbaadásnak, és látjuk, hogy most már semmi akadály nincsen, hogy átvegyük, a lomok esetleg el vannak belőle szállítva, vagy bútorok, amiket mi nem akartunk, az pedig benne maradt, amit kifejezetten a szerződés szerint kértük. Tehát, hogyha mondjuk azt kértük, hogy valamelyik lámpatest maradjon ott, vagy pedig légkondicionáló berendezés, vagy egyéb dolgot kikötöttünk a szerződésben, tehát szerződés szerűen kívánja birtokba adni valóban az eladó az ingatlant, akkor ott a helyszínen telefonos applikáció segítségével ezt a hátralékos vételárat, néhány millió forintot, egy 5-10%-os összeget ott a helyszínen át tudjuk küldeni az eladónak. Az eladó pedig a mostani modern eszközök segítségével rögtön meg is tud arról győződni, hogy valóban részére ez az összeg megfizetésre került. És akkor, hogyha ez így van, akkor biztosak lehetünk abban, hogy szerződésszerűen kapjuk meg az ingatlant, hiszen ott meg is kapjuk, és annak érdekében, hogyha netalántán mégse így kapnánk meg, akkor még a vételárból még fent tudtunk tartani valamekkora összeget, ami pedig egyfajta motiváció arra nézve, hogy a másik fél szerződésszerűen tudjon teljesíteni. Itt egyéb eszközök is még vannak arra nézve, hogy ezt hogyan lehet még erősíteni, hogy mindkét fél szerződésszerűen teljesítsen, de a legfontosabb, hogy azt javaslom, hogy egy pár millió forint az ingatlan értékének akár 5, legfeljebb 10%-os értékét tartsuk fönn, és ténylegesen akkor utaljuk el, amikor látjuk, hogy megfelelően kiürített állapotban az ingatlan valóban átadásra kész állapotban van.
A haszonélvezeti jogról lesz szó a következőkben. Mi történik akkor, ha elpusztul a haszonélvezett tárgya?
A haszonélvezeti jog egy meghatározott dologhoz kapcsolódik, ha a dolog elpusztul, a tulajdonos nem köteles azt helyreállítani. Ebben az esetben mindkét fél viseli a kárveszélyt, és a haszonélvezeti jog megszűnik. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a dolog tulajdonosa úgy dönt, hogy az elpusztult dolgot helyreállítja. Például felépíti ismét az épületet. Ilyenkor a haszonélvezeti jog újra feléled. Kérheti a tulajdonos ugyanakkor a helyreállításra fordított összeghez képest a haszonélvezeti jog arányos korlátozását. Ennek oka a felek jogi helyzetének kiegyenlítése, hiszen a tulajdonos nem lenne köteles az elpusztult dolog helyreállítására, a haszonélvező jogalap nélkül gazdagodna, és a tulajdonosnak ez szabály nélkül egyáltalán nem állna érdekében a helyreállítás. A fő szabály alól kivételt képez, ha a haszonélvezettel terhelt dolog helyébe más dolog, vagy más követelés lép. Például az ingatlant közérdekből kisajátítják, és a helyébe csereingatlan lép, vagy az elpusztult dolog után a tulajdonos biztosítási összeget kap. Ha a dolog helyébe pénzösszeg vagy követelés lépett, a haszonélvezet elsősorban erre terjed ki. De akár a tulajdonos, akár a haszonélvező követelheti ennek az összegnek a dolog helyreállítására, vagy pótlására fordítását, ha ez a rendes gazdálkodás követelményeinek megfelel. Ezen szabálynak érvényesítése nagyon sokszor a haszonélvező és a tulajdonos szoros együttműködését követeli meg.
A hatályos rendelkezés rendezi a haszonélvezeti jog megszűnésének az eseteit. Hogyan szűnik meg a haszonélvezet?
A haszonélvezeti jog több esetben szűnhet meg. Egyfelől a haszonélvező meghal, természetes személy esetén legfeljebb a haszonélvező haláláig áll fenn ugyanis a haszonélvezet. A haszonélvező jogi személy jogutód nélkül megszűnik, jogi személy haszonélvezete esetén maximum 50 évig állhat fenn a haszonélvezet. Harmadrészt, szerződéssel határozott időre alapított haszonélvezeti jog esetén a határozott idő elteltével. Abban az esetben, ha a haszonélvező megszerzi a dolog tulajdonjogát, például megvásárolja azt, szintén megszűnik a haszonélvezeti jog. Abban az esetben, ha a haszonélvező lemond a haszonélvezeti jogáról, ingyenesen vagy akár ellenérték fejében, ingatlan esetén ezt csak írásban lehet megtenni. A felek a haszonélvezetet közös megegyezéssel megszüntetik. Végül a haszonélvezet tárgya elpusztul, és azt nem állítják helyre. Mindezek közül a leggyakoribb eset most a halálozást és a jogi személy megszűnésének kívül a leggyakoribb eset az az, amikor a szülőnek özvegyi jogként van haszonélvezeti jogosultsága az adott ingatlanon, és a gyermekével úgy dönt a szülő, hogy ezt az ingatlant el szeretnék adni. Ilyen esetben történik az, amit említettem, hogy akár lemond róla, akár abban egyeznek meg, hogy itt esetleg kifizetik a haszonélvezőt. Megtörténhet az is, hogy a haszonélvező azt mondja, hogy szívesen mennék be egy idős otthonba. Ebben az esetben értékesítik az ingatlant, és egyébként neki a haszonélvezet ellenértéke egyébként is járna. Így tehát van egyfajta forrás arra nézve, itt a vagyonértékű jog értékesítése, kvázi értékesítése esetén, hogy ebből az összegből is akár megtörténjen annak az otthonnak a finanszírozása. De más eset is lehet. Elképzelhető, hogy a szülő egyszerűen csak a gyermekére tekintette, ingyenesen lemond. Nagyon fontos tehát minden szempontból hangsúlyozom, hogy a szülő és a gyermek jó viszonyára törekedjünk. És mint itt a jogeset vonatkozásában is, hogyha elmérgesedik a szülő és a gyermek közötti viszony, akkor az jó irányt sosem vesz.
A haszonélvezőnek léteznek kötelezettségei. Melyek ezek a haszonélvezet megszűnése esetén?
A haszonélvezeti jog megszűnése nyomán a felek között elszámolási viszony keletkezik. A haszonélvező köteles a dolgot visszaadni, és felelni a dologban esetlegesen bekövetkezett károkért is, a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint. Ilyen kár lehet például az állagmegóvási munkálatok elmaradásából fakadó kár. Ugyanakkor a rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenést nem köteles a haszonélvező megtéríteni. A haszonélvezeti jog megsértéséből eredő igényekre a tulajdonjog védelmére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
Az országgyűlés egy évvel ezelőtt a használati jogokat egy új fejezettel, az építményi jog jogi szabályozásával egészítette ki. Mit is jelent ez?
A jogintézmény alapvető célja, hogy az egyébként beépíthető ingatlanokon akár maga a tulajdonos, akár egy harmadik személy, például építési vállalkozó, építmény elhelyezésére és használatára szolgáló jogosultságot szerezzen. Az építményi jognál fogva a jogosult a más tulajdonában álló ingatlanon vagy annak felszíne alatt épületet létesíthet, illetve hasznosíthat. Ennek során a jogosult jogosultságot szerez épület építésére vagy építtetésére, és ennek érdekében az ingatlan igénybevételére, jogosult továbbá a felépült vagy az ingatlanon már fennálló épület birtoklására, használatára és a hasznok szedésére is. Az építményi jogot lehet az ingatlan egészére, vagy annak csak egy természetben meghatározott részére alapítani. Az alapítás lehetséges az ingatlanon már meglévő épületre, az alapítást az sem zárja ki, ha az ingatlanon már épület áll, és az építményi jog annak a rendeltetésszerű használatát nem korlátozza. Az építményi jog korlátolt dologi jog, amely szemben a többi használati joggal, állagjogokkal átruházható, forgalomképes, és ebből következően jogutódlás tárgya is lehet, sőt végrehajtás alá is vonható. Az építményi jog tartalmát tekintve szélesebb az egyébként nem forgalomképes, és ezért nem is megterhelhető haszonélvezeti jognál. Az építményi jog alapján felépült épület a földrészlettel alkotó részi kapcsolatban áll, ennek ellenére a jogosult gyakorlatilag tulajdonosi jogokkal bír, a jogosult az épület birtoklására, használatára, hasznosítására és a hasznok szedésére jogosult, továbbá jogát megterhelheti, jogának csak a földtulajdonossal kötött megállapodás szabhat határt. Az építményi jog zálogjoggal megterhelhető, az erre irányuló szerződés alapján a zálogjognak az ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzésével.
Tehát új jogintézményről van szó, vagy csak hazánkban új az építményi jog megjelenése?
Ez a jogintézmény már a római jogban is ismert volt, ugyanakkor az építményi jog jogintézménye nem ismeretlen hazánkban sem. Az építményi jog a klasszikus magyar magánjog integráns részét képezte, amely osztrák és német hatásra már a 20. század első felében megjelent a hazai törvényi szabályozásban is.
Egy hallgató arról érdeklődik, mire érdemes figyelni az ingatlan birtokbaadása, birtokbavétele kapcsán.
Egyfelől az, hogy valóban a szerzésben foglaltak szerint kívánja az eladó birtokbaadni az ingatlant. Ez az egyik legfontosabb dolog. A másik legfontosabb kérdéskör pedig az, hogy a mérőórákat le kell írni. A mérőórák állását rögzíteni kell. Ez célszerű egy birtokbaadási jegyzőkönyvben is rögzíteni, ahol rögzítésre kerül a mérőóra száma, gyári száma, és ezen kívül pedig a birtokbaadás pillanatában annak állása is. De hogyha ez egy társaslázi vagy egy szövetkezeti lakás, ahol lehetséges, hogy van közös költség, akkor célszerű azt is igényként kérni, hogy amikor ez a birtokbaadás megtörténik, akkor az illető eladó fél egy nullás igazolást mutasson be, annak igazolásaként, hogy a lakásnak nincsen közös költség vagy egyéb fizetési kötelezettsége a társasházzal vagy a szövetkezeti házzal szemben. Egyébként, hogyha ez egy családi ház, nyilván ott ilyen nincsen. Ugyanakkor nagyon fontos az, és ezt javaslom is, hogy minden egyes esetben a mérőórákat fotózzuk is le. Fotózzuk úgy le, hogy jól látható legyen a száma, illetőleg az állása is, valamint készítsünk róla olyan felvételt is, mely picikét a mérőóra környezetét is mutatja, és jól láthatók rajta a plombák, hogy azok sértetlenek, hogy a későbbi jogvita vagy a későbbi esetleges problémák elkerülhetőek legyenek.
A továbbiakban az építményjogról beszélgetünk.
Az építményjog alapítása a felek között írásbeli szerződéssel lehetséges, az írásbeliség elmulasztása a szerződés érvénytelenségét eredményezi. A szóbeli szerződés vagy a ráutaló magatartás ezen esetben nem hoz létre megfelelő megállapodást. Az építményjogot határozott időre lehet alapítani. Ha az építményjogot 50 évnél hosszabb időre alapították, az a megalapítástól számított 50 év elteltével megszűnik. Az építményjog határozatlan időre érvényesen nem alapítható, vagyis az ilyen szerződés semmis. Ugyanez vonatkozik arra a kikötésre is, hogy a jog az 50 év elteltét követően határozatlan időre marad fenn. Az építményjog létrejöttéhez az erre irányuló szerződésen vagy más jogcímen kívül az építményjognak a jogosult javára az ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzése szükséges. Építményjogot az ingatlan tulajdonosa egyoldalú nyilatkozattal a saját javára is alapíthat. Ugyanakkor építményjogot fogyasztó a tulajdonát képező ingatlanon nem alapíthat, és ilyen jogot fogyasztó kizárólag öröklés útján szerezhet. A fogyasztó fogalma a PTK-ban került szabályozásra. Vagyis fogyasztónak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül. A jogalkotó tehát az építményjogot a vállalkozók, intézmények és egyéb jogi személyek részére hozta létre.
Mit kell tartalmaznia az építményi jogot alapító szerződésnek?
Ahogy arról már korábban volt szó, az építményi jog alapján a jogosult az ingatlanon vagy annak felszíne alatt létesíthet, illetve hasznosíthat épületet. A jogosult építhet vagy építethet egy épületet valaki más telkén, és ennek során jogosult az ingatlan igénybevételére, majd az ingatlanon felépült vagy már fennálló épület birtoklására, használatára és hasznainak szedésére. Az építményjog ellenértéke, azaz az építménybér, az ingatlan tulajdonosát illeti meg. Ez lehet egyösszegű vagy folyamatosan fizetett, vagy akár az építményben folyó tevékenység árbevétele alapján számított díj, amelyet mindenképpen meg kell határozni a feleknek az építmény jogot alapító szerződésben. A felek eltérő megállapodásának hiányában az ingatlannal, az épülettel kapcsolatos terheket, kárveszélyt az építményjog jogosultja viseli, valamint őt terheli az ingatlan és azon létestett vagy fennálló épület használatával és hasznosításával kapcsolatos kötelezettségek is.
Lehet-e több jogosult vagy kötelezett az építményi jogot alapító szerződésben?
Az építményjog több jogosultat egyidejűleg és együttesen is megillethet. Több jogosult esetén az építményjog gyakorlása és kötelezettségek teljesítése kapcsán a polgári jognak a közös tulajdonra vonatkozó szabályai alkalmazandóak. A több tulajdonos közös tulajdonában álló ingatlanon építményjog viszont csak úgy alapítható, ha ez valamennyi tulajdonostárs tulajdoni hányadát együttesen terheli.
Mit lehet tudni az építményi jog, illetve az építményi joggal terhelt ingatlan átruházásáról, illetve megterheléséről?
Az építményjog alapítása nem jár együtt az alapítás alapjához szolgáló ingatlan elidegenítésének és megterhelésének a tilalmával. Ezért az ingatlan tulajdonosa az ingatlant az építményjoggal terhelten elidegenítheti és megterhelheti, mindez azonban az építményjogot nem érinti. Mindezek mellett az építményjog maga is átruházható, megterhelhető és jogutódlás tárgya lehet. A jogutódra is vonatkoznak az építményi jogot alapító szerződés rendelkezései. Az építményi jog átruházása vagy megterhelése az ingatlanra vonatkozó tulajdonjogot nem érinti. Az építményi jogból, illetve az ennek átruházásából vagy megterheléséből származó követelésekre a tulajdonjogból, illetve annak átruházásából vagy megterheléséből eredő követelésekre irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Az építményjog zálogjoggal is megterhelhető zálogszerződés alapján, amelyet az ingatlan nyilvántartásba be is kell jegyeztetni. Az ingatlanra alapított későbbi terhek, az építmény jogot nem érintik.
Kedves hallgatóink, Szalai Kornél Géza jogásszal beszélgettünk. Kérdéseiket, észrevételeiket várjuk minden nap a 255-33-76-os telefonszámon, illetve a szalaikg@gmail.com címen. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Néha megállok én lehajtott fejjel, kezem önkéntelen összekulcsolom. Néha önmagamba nézek lehújt szemmel. Mit csináltam eddig rosszul én? Nem tudom. Néha megállsz te is, hogyha nem lát senki, és a megtett utat végig gondolod. Néha önmagad sem tudod már szeretni. Mit csináltál, hol rontottad el? Nem tudod. hogyha véget ér a koncert, és elindulsz. Vár az utca, amely közben már kihalt. Lassan lépkedsz, és a sarkon majd befordulsz. Vidd magaddal éjszakára is ezt a dalt.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a házasság szentségéről a lélek szavában. A mai alkalommal a házassági beleegyezéssel kezdjük. Mit is jelent a házassági beleegyezés? Erről így ír a Katolikus Egyház katekizmusa az 1625-ös pontjában. A házassági szövetséget egy férfi és egy nő köti, akik meg vannak keresztelve, és szabaduk a házasságkötésre, és szabadon nyilvánítják ki beleegyezésüket. Vagyis fontos, hogy a házasság szentségét megkeresztelt férfi és nő köti, és nem köti őket semmi olyan akadály, amely megakadályozná a házasság létrejöttét. Így folytatja a katekizmus. A szabad állapot azt jelenti, nem állnak kényszer alatt. Megint csak kérdés, mit jelent a kényszer? Valamikor a házasság szentségének létrehozása elsősorban a fizikai kényszer nélkülözöttségét tartalmazta. Manapság sokszor beszélünk lelki kényszerről is. Amikor valakit lelkileg akarnak kényszeríteni a házasságba, úgy gondolom, bármilyen formája alakul ki a kényszernek, nem jöhet létre a házasság szentsége. Mit jelenthet a lelki kényszer? Talán elmondom azt, hogy amikor jegyesekkel beszélgetek, akkor a következő féleképpen mondom. Bármely szülő az ő gyermekét, fiát vagy leányát azzal kényszeríti lelkileg, hogy kárt teszek magamban, ha nem mész hozzá, ha nem veszed el. A lelki kényszer kifejezett megnyilatkozása ez. A következő részben azt mondja a katekizmus, nem akadályozza őket sem a természettörvény, sem egyházi törvény. Természettörvény, a rokonság akadálya lehet ez, vagyis családtagok nem köthetnek házasságot egymással. A kódex, az egyházi törvénykönyv ezt pontosan meghatározza, hogy meddig terjed ki ez az akadály, ebbe most nem szeretnék belemenni. A következő az 1626-os pontban a katekizmus így ír, az egyház a beleegyezés cseréjét a jegyesek között a házasságkötés nélkülözhetetlen elemének tekinti. A házasság a beleegyezés kölcsönös kinyilvánítása által jön létre, mondja a Katolikus Egyház törvénykönyve. Ha a beleegyezés hiányzik, a házasság nem jön létre. A beleegyezés szabad, személyes cselekedet, melyben a házastársak kölcsönösen ajándékozzák és elfogadják egymást, ahogy erről a II. Vatikáni Zsinat, Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúció 48. pontja mondja. A szertartásban elhangzik, feleségül veszlek, feleségül megyek hozzád. Ez a beleegyezés, mely egymáshoz köti a jegyeseket, azáltal teljesedik be, hogy a kettő egy test lesz. Teremtés könyve, 2. fejezet, 24. vers, mint ahogy a biblikus elmélkedésünkben már idéztük ezt. Az 1628-as pontban a katekizmus így szól. A házassági beleegyezésnek mindkét fél külső kényszertől vagy súlyos megfélemlítéstől mentes akarati cselekedetének kell lennie. Az egyházi törvénykönyv ír erről az 1057-es kánonjában. Ha ez a szabadság hiányzik, a házasság érvénytelen. Emiatt vagy más a házasságot semmivé tevő vagy tiltó akadályok miatt az egyház, miután az ügyet az illetékes egyházi bíróság megvizsgálta, kinyilváníthatja a házasság semmiségét, azaz, hogy a házasság sohasem létezett. Az egyház tehát sohasem mondja ki egy érvényes házasságról, hogy felbontatik, de azt igen, hogy nem jött létre, mert nem volt szabadság, mert volt tiltó akadály, mert a házasság lényegi föltételei már kezdettől fogva hiányoztak. Ebben az esetben, folytatja a katekizmus, a felek szabadok házasságkötésre, de a korábbi együttélésből származó természetes kötelezettségeknek eleget kell tenniük, szintén a katolikus egyház törvénykönyve ír erről az 1071-es kánonjában. De mit jelent ez? Azt jelenti, hogyha érvénytelenné nyilvánították a házasságot, vagyis eleve nem volt érvényes, akkor az illető szabaddá válik, egyházi házasságot köthet, de hangsúlyozza a kódex, ha az előző kapcsolatból gyermek származik, kötelesség a felelősséget vállalni érte, és a nevelésében részt venni. Az 1630-as pontban a katekizmus így folytatja, az eskető pap vagy diákónus az egyház nevében veszi ki a beleegyezést a jegyesektől, és adja az egyház áldását. Az egyház hivatalos szolgájának jelenléte és a tanúk azt teszik láthatóvá, hogy a házasság az egyházi élet része. Vagyis az egyházi házasság, a szentségi házasság pontosabban, akkor jön létre, ha az egyház hivatalos képviselője, a pap, vagy pedig a diákónus, aki fölhatalmazással rendelkezik, az egyház nevében vesz részt az esketés szertartásán, és veszi ki a felek beleegyezését, majd pedig adja a kapcsolatra az egyház áldását, pontosabban az Isten áldását. Ezért, hangsúlyozza a katekizmus, rendes körülmények között az egyházi formát követeli a híveitől a házasságkötéshez. E rendelkezésnek több oka van, hangsúlyozza a katekizmus. Először, a házasság szentsége liturgikus cselekmény, illő tehát, hogy az egyház nyilvános liturgiájának keretében történjen. Másodszor, a házasságkötés egyházi életállapotba vezet be, jogokat és kötelezettséget teremt az egyházban, a házastársak és a gyermekek felé. Harmadsorban, mivel a házasság az egyházban életállapot, a házasság megkötése felől bizonysággal kell rendelkezni, ezért kötelező a tanúk jelenléte, és végül a beleegyezés nyilvános jellege védi az egyszer kimondott igent, és segít a hűséges megtartásban. A következő pontokban a katekizmus beszél arról, hogy mivel ilyen fontos és felelős cselekedet a házassági szövetség, ezért nagyon lényeges, hogy emberi és keresztény alapokon álljon a fölkészülés a házasságra. Kedves rádióhallgatók, innen szeretném folytatni a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Thank you.